Rajta, rajta, szuronyt szegez, 1849. Buchner osztrák tábornokhoz, Erdély katonai parancsnokához csata közben odavágtat egy törzs tiszt, és jelenti, hogy a magyarok ismét elfoglaltak egy üteget. Micsoda, kiáltja a generális. Ezek veszik el ágyúinkat, akik nem is katonák, és akik nem értenek a stratégiához. Jaj, kérem, kegyelmes uram, válaszol a törzs tiszt. Stratégia ide, stratégia oda. De mikor azt vezénylik a honvédeknek, hogy rajta szuronyt szegez, mire észrevesszük magunkat, oda az üteg. Egyesi Géza közlése. Tompa és a kocsisa. Tudva lévő dolog, hogy Tompa Mihály óriás erejű ember volt. Fél kézzel haigálta föl a napszámosok vállára a búzás zsákokat. Egy alkalommal megharagudott Tompa a kocsisára. Valami bajt csinált, fölhivatja magához, és szídja kegyetlenül. A kocsis rendületlen nyugalommal hallgatja. A költő megharagszik ezért a nem bánomságért, fölugrik, ölbe kapja a kocsist, és zsupsz, leteremti a parókia magas tornácáról az udvarra. Aztán, hogy tettét igazolja, utána kiállt a repülő kocsisnak. Nem ütlek meg, Péter! Üsd meg te magad! E. Makkai Ernő közlése. A szán úton. Az 1830-i nagy télen a magas Szitnya hosszú hegyi útján megy Selmecre szánon a kedélyesen flegmatikus Baross Károly. A hegyi út közepén szemköz jön lefelé egy mészáros, szintén szánon. A nagy hóban csak egy száncsapás volt, és egyik se kerülhetvén ki a másikat, szemben megállapodtak. A mészáros átkiált. Térjen vissza az úr! Az úrnak könnyebb lefelé, mint nekem a hegyre fölfelé visszatérni. Bizony nem térek, mond Baros. Addig kell is várnom, míg ez a hó mind elolvad. Nehogy ne unatkozzunk, szól Inasának, kocsisának. Forduljatok befelé, kártyázzunk! A mészárosnak szörnyen mehetnéke volt, és ismét átkiált. Uraim, mondok valamit, birkózzunk! Aki a másikat a hóba vágja, az térjen ki! Baros félreveti a bundáját, áthatol a mészároshoz, ez is leszáll, összefogóznak, hogy ropog belé a derekuk, és Baros úgy vágja ellenfelét a hóba, hogy csak nyekken. A mészáros, midőn föltápászkodott, duzzogva kitérő helyet csinál a hóban, miben aztán Baros is segített neki. Hőke Lajos. Nem hallgatsz, te Sváb? Dorottya főhercegné József nádorneje legboldogabbnak érezte magát családi körében. Gondosan neve gyermekeinek minden lépésére, éles szemmel őrködött, s gyermekei szabad idejüket igaz ő körében töltötték. A 20-as években egy szép tavaszi estén a főhercegnő az akkor körülbelül 9 éves István főherceggel szokott sétáját téve a gyönyörű kilátás nyújtó budai udvari kertben, midőn a komornyik jelenti, hogy Lászlóné tisztelegni óhajt a főherceg asszonynál. László Ferencné született Szűcs Józefa, mindig kedvelt és szívesen fogadott vendég volt a főhercegi háznál. Nem dús gazdagsága miatt, hanem jótékonyságáért köztiszteletben állott, és ő volt a fő tényezője a budai jótékony nő egylet megalapításának is. Később az 1839-i árvíz alkalmával tanúsított áldozatkészségéért, bár a Ötvös József az általa Lászlóné arcképével kiadott árvíz könyvét hálás elismeréséül neki ajánlotta. Lászlóné a főhercegnő kívánságára az akkor szintén 8 éves nagyobbik fiát, Miklóst, bemutatta a főhercegnőnek, s fiának István főhercegnek. A hölgyek egy kerti padra letelepedve kedélyes társalgásba vegyültek, míg a két fiú közelükben játszott. Természetesen német nyelven társalóvá, mert István főherceg akkor még egy szót sem tudott magyarul. Amiért aztán a magyar önérzetű László fiú nem nagyon látszott tekintetbe venni a születési rang különbséget. A gyermek különben is tudva levőleg a társalgási feszt vagy a magasabb rangú gyerekek iránt az etikett szabályait nem ismeri. A természetes őszintesség nála szabad utat tör bárhol, s bármi viszonyok között. Így volt most is a két fiú között. István főherceg valami kellemetlen dolgot mondhatott a László fiúnak, mert ez jobb kezét fenyegetően fölemelve, magyarul e szavakat ejté. Nem hallgatsz, te sváb? Lászlónét fiának e fenyegető szavai nagy zavarba ejték, fiát magyarul fendőleg utasítá illedelmesebb magaviseletre. A hercegnő nem tudta, mi történt a két gyermek köz, de a Lászlóné feddő szavaiból sejté, hogy valami összekoccanás történhetett, és tudni kívánta, min vitatkozik a két fiú. Lászlóné fiának illetlen magaviselete miatt, tartván a főhercegnő neheztelésétől szabadkozott. Utóbb azonban a főhercegnő e szavakkal, kedves Lászlóné, ha szeret, mondja el a történetet, addig ismétlé kérését, míg nem Lászlóné, tovább ellent nem állhatva, leplezetlen őszinteséggel elmondá a szavakat, melyeket fia a kis főhercegnek mondott, egyidejűleg fiának illetlen magaviselete miatt bocsánatért esdett. A főhercegnő erre jót nevetett, de a kis eseményt annyira érdekesnek talált, hogy vacsora alatt szórul-szóra elmondta József nádornak. Nádorra pedig az eset láthatólag komoly benyomást tett, és így szólt nejéhez. Lásd, kedves Dorottyám, rég mondtam már, hogy gyermekeinknek magyarul kellene tanulniuk. Holnaptól kezdve magyar nyelvtanító fog házunkhoz járni. Gyermekeinknek pedig kötelességünké tesszük, hogy a magyar nyelvet a legrövidebb idő alatt elsajátítsák. És ez így is lett. E naptól fogva a főhercegi gyermekek a magyar nyelvet nem csak tanulták, de valósággal sajátjukká is tették. Így magyarosodott meg a család, és egy kicsinke eseménynek köszönhetni azt a magyar szellemet és honszeretetet a főhercegi utódokban, melynek ma is örömmel vagyunk tanúi. Balog István. A régi hontból. Hont megye rendei a 40-es évek közepén több jogvégzett fiatalember terjesztettek föl tiszteletbeli ügyészi és jegyzői hivatalra. S a főispán az egy Szilaj Ó Tóni kivételével valamennyit megerősítette. A mellőztetésén mérgelődő Tónit egy pap így akarta csillapítani. Lásd, Tóni, nem kellett volna annyit zörgetned a kardod, most jegyző lennél. Mire Tóni azt felelte. Lásd, Miska, nem kellett volna annyit poharaznod, most kanonok lennél. A császár embere. Fiatal esküdt koromban egy vidám vacsorától mentünk haza az alispánnal, Ottlik Ákossal. Korom sötét év volt, és borzasztó sár, úgyhogy az országúton lehetetlen lett volna menni a térdig érő habarcsban, csak a keskeny gyalogúton haladhattunk, szorosan a palánk mellett, egymás után, mint a ludak. Elől az alispán ment, én utána, utána pedig tarsolyosan, kardosan az András hajdú. Egy helyen, gondolom, a göthös Weisz Nátán háza előtt, hátra maradtam kissé a hajdúval, míg az ívbe összecsukott két tenyere közt tüzet csinált, hogy rágyújthassak. Ez idő alatt az alispánki 52 éves kora dacára is még mindig daliás, erős ember volt, nagy bajba keveredett. Részek paraszlegény jött vele szemben a keskeny gyalogúton, ahol csak egy ember férhet el, a kitérőnek okvetlenül a sárba kellett belépni térdig. A legény torka szakadtából dalolt, hozzánk is eljutott a rekett nóta. Hely megtapogattak, de mégis bevettek. Szegény Csúzi Katát minek is szomorítják. Minthogy éppen asszentáció napja volt, nagyon aktuálisnak találtam a nótát, hallva azt még amúgy impúrumban, ahogy születik. De csak hamar zűrzavaros hangok váltották fel. Félre az útból minden jó lélek, mert baj lesz. Ennyi akasztó fára való gazember, dühöng az alispán. Kitérjen az úr, azt mondom, mert én a császár embere vagyok. Majd adok én neked császárt, de mindjárt megállj csak. A legény nem hagyta magát, de az alispán sem. Meglökte a legényt, az visszalökte, és olyan dulakodást támadt köztük, hogy csak úgy rengett a deszkapalánk, amin majd az egyik, majd a másik odavágódott. Baj van, kiáltál a hajdó, a gyufatartót is elejtve, s velem együtt rohant urunk védelmére. András kirántotta kardját, mindig élesre volt fenve, hogy szimpliciter a fejét vágja le annak a hitvány parasztnak, ki kezet mer emelni, uram én Istenem, még a vice ispánra is. Hol a nyaka, nagyságos uram? Hogy a nyaka? Hadd válasszam el a fejétől. Ha a fejét hazavisszük, legalább megismerjük reggel, hogy ki volt. Pszt, lassan, kiáltá az alispán hörögve, ide ne jöjjenek, majd végzek én vele magam. No már ebben a passzióban nem lehetett háborítani, az ő parancsa végre is törvény, annak engedelmeskedni kell. Tétlenül néztük a tusát, hol az alispán volt felül, hol a paraszlegény szorította oda a kerítéshez és folytogatta. Egy mesteri lapocka fogással azonban egyszer az alispán lett a helyzet ura, és átnyalábolva a legényt a földre gyűrte, és a mellére térdelt. Nagy gyűrűs kezét ökölre szorítva, ütötte, verte, ádáz düvel. Nesze neked, császár embere, na még egy, és még egy, erre egy panaszra a császárodhoz. Egyszer azonban elcsendesedett, vármegye hatalmas ura, és egész szeliden fölemelte a legényt. Na, elég volt, édes fiam, fölkelhetsz. Jaj, oda vagyok, óbégatott az összevert fiú. Hogy hívnak, kedves öcsém? Nagy Pálnak. Na hát, Nagy Pál, ezer szerencsét, édes fiam, hogy te voltál a gyöngébbik. Köszönöm aláson az ilyen szerencsét, mert ha te lettél volna az erősebb, 20 esztendeig ülsz a börtönben, gazember, ha ezerszer a császár embere vagy is, most pedig itt van 10 forint, vigy rajta pálinkát a szeretődnek. Privát ügyeiket ilyen sommás úton végezték hajdan az alispánok. Mikszát Kálmán. Carver és a 4 krajcáros. Mikor a világhírű céllövő Pesten járt, és a produkcióit tartotta nagy embertömeg előtt, magam is felhajítottam a levegőbe egy 4 krajcárost. Carver golyója épp úgy keresztül lőtte ezt is, mint minden egyéb kis tárgyat, amit földobtak. Valóságos extázisban rohantam a keresztül lőtt pénzdarab után, mely a gyepre esett, hogy örök emlékül az óraláncomon viselje. Lelkendezve hajlok le érte, és diadalmasan emelem föl, midőn egyszerre vállamra teszi a kezét egy jól öltözött úriember. Mit akar, kérdem összerezzenve. Adok érte egy jót, felelte jó akaró mosolygással. De már erre dűbe jöttem. Ennyi azt a kirelejzumát, menjen el az úr, ha jót akar, mert elhátrált vagy 10 lépésnyire, de még onnan visszaszólt. Nos, 50 krajcárért se adja. Ez tetszett nekem a legszemtelenebb embernek azok közül, akikkel valaha is találkoztam. Mikszáth Kálmán közlése. Herceg Metternich volt a legelső úr Ausztriában, gróf Sándor Móric a legelső lovas Magyarországon, s Argó a legelső gőzhajó mind a két monarchiában. Három ilyen legelső nagyság története csak ugyan érdekes lehet, ha összekeveredik. Minthogy azt most már minden ember tudja, hogy gróf Sándor a Metternich herceg veje, annál fogva nem kezdem a történetet oly messze, ahol a szerelmi cselszövény kezdődik. Ez már régen volt. Kezdjük inkább a gőzhajónál, mert a gőzhajó szerezte a Sándor gróf és Metternich hercegnő közötti házasságot, ami ismét csodálatos foglalkozás egy gőzhajótól. A hercegnek volt egy leánya, szép Charlotte-nak hívta a bécsi közvélemény, aztán meg egy húga, akit úgy hittak, hogy a disznófejű hercegasszony. Ez bizony nem udvarias kifejezés, hanem a népszava Isten szava, és már ezen mi a legjobb akarat mellett sem változtathatunk. A deli lovag gróf Sándor tetszett a herceg leányának is, meg a húgának is. Hála keresztény egyházi törvényeinknek azonban csak az egyiket vehette el. Gróf Sándor a szép Charlotte-ot vélte ennek az egyiknek, herceg Metternich pedig a nővérét szánta inkább neki, és csodálkozott rajta nagyon, hogy ez a grófnak nem mindegy. Ebből aztán egy kis harag lett, gróf Sándor félig kosarat kapott, másik félig meg ő mondott fel a barátsággal, és aztán másfelé lovagolt. Csak azon az ünnepélyen találkoztak ismét össze, midőn a legelső dunai gőzhajó legelső próbaútját tette Pestről Vácra, összekötve a hajó födelén tartott díszlakomával és kereszteléssel. A díszlakomából és a vele járó fölöttébb érdekes szertartásokból mi nem kaptunk semmit. Mert mi az alatt mozsár, durrogás és pezsgő, dugasz, durrogás nélkül lovaglunk a pesti parton, gróf Sándor nyomában. Ki herceg Metternichkel egy font újdonat új, 5 forintos bankjegyben fogadott, hogy ő lóháton hamarabb megteszi ezt az utat Vácig, mint a herceg gőzhajón. A herceg praktikus ember volt, nem egyszer utazott már gőzhajón Londonban a Temzén. Tudta, hogy hány perc alatt fut meg ilyen lapátkerekű szörnyeteg egy angol mérföldet. Azt is ki tudta számítani, hogy a leggyorsabb futó angol paripának ugyanannyi tér lenyargalására mennyi idő szükséges. És a kettőt összevetve bizonyosra fogadott. Az elindulás gőzösön és lóháton egyszerre történt. Az Argó repülő zászlókkal kötélzetén pipázott végig büszkén a széles folyón, a bámuló közönség vivált kiáltásai mellett, míg gróf Sándor a dunai töltésen vágtatotta Wurm udvartól fölfelé, annak a rengeteg homok buckának és pocsétának, mely a mostani Feldunasor palotái, az akadémia fellegvára és a füstokádó gyárak helyén terült. Keresztül nyargalt 13 káposztás kerten, ahol mind meghaigálták karalábéval a dühös kertésznők, átugratott 3 palánkon, meg egy bezárt kapun, agyonlőtt egy utána szabadult komondort, bele bukfencezett egy kavicsbányába, ott elvesztette a fél sarkantyúját, bele locsant a rákos patakjába, hogy fülig sáros lett tőle. Egy szegény parasztot örökre nyavajássá tett ijegységében, amint átugratott a szekéren, és a kalapját kivágta a fejéből. Dunakeszin éppen vásár volt, amikor végigvágtatott a piacon, lúdfalkán, disznó nyájon át, zöldséges kofákon, fazekasok földszinti kirakatain keresztül, áldva, szídva, üldözve, megdobálva, megugatva. Egy pandúr utána is lőtt. Szerencsére nem volt a puskájában golyó, és mindezek után éppen 6 első és 16 másodperccel előbb érkezett meg a válci kikötő dobogójára, mint Argó a gőzös. A herceg persze dühös volt a kapitányra, hanem az felvilágosítá aztán a tévedésről. A Temzén járó gőzösök éles fenekűek és az Argó feneke lapos, azok felső légnyomással dolgoznak, emez alsóval, s aztán a Temzének dagája van, mint a tengernek. És akkor könnyen halad rajta a hajó, de az Argót Pestről Vácra víz ellenében kell vinni, ami nagy különbség. Mindennek pedig az a vége, hogy a hercegre nézve az egy font bankjegyet úgy hitták franciául, hogy perdű. Gróf Sándor aztán ezt az ajánlatot tette a hercegnek. Újítsuk meg a fogadást, már most én arra fogadok, hogy én, ugyanezen a lovamon ülve, amelyen idejöttem, a víz mentében haladó gőzöst is megelőzöm, s hamarabb ott leszek a pesti kikötő padján, mint a gőzös kiköt. Már ennek a fogadásnak lehetett állni elébe. Ez már vesztett fogadás. 10 font bankót egy ellenében, hogy nem lesz ott hamarabb. Ne fogadjunk többet papírosban. Na hát aranyban. Még annál is drágább kincsben. Ha megnyerem a fogadást, akkor ön azt adja nekem nőül, akit én öntől kérni fogok. Jó, és ha elveszti ön a fogadást, akkor ön azt veszi nőül, akit én adni fogok. Áll! Kezet adtak egymásnak, az alkú kötve. Következett a parton emelt sátorban még egy banket, még egy tucat tószt, aztán megint durogtak a mozsarak, a gőzösön csengettek, a vendég urak és hölgyek visszamentek a Váci partról a gőzösbe. Hát ez mi lesz, kérdé bámulva a herceg. A lovak hidegvérrel felelt. Hát hiszen nem fogadtam én arra, hogy lovon nyargalva leszek hamarabb Pesten, mint a gőzös, hanem csak lovon ülve. Természetes, hogy az egész közönség az ő részén volt. Igen, jónak találták ezt a tréfát, s a grófnak egészen igaza volt. Hanem a herceg nem vesztette el a flegmáját. Mikor már mindenki jól kinevette magát rajta, akkor azt mondta a grófnak. Mikor két versenyző egyszerre ér a célhoz, azt holt versenynek nevezik, és nincs megnyer díj. De én azt hiszem, hogy akármit csinál ön, az Argó mégis fél lófejjel okvetlen hamarabb ér a célhoz, mint ön. Ekkor aztán megint az ő részén voltak a nevetők. Gróf Sándor nem szólt rá semmit. Ismerősei kezdtek mellőle elszéledni, mint akik sajnálják, hogy ilyen vesztett fogadásba lovagolt bele. Egyszer csak egészen magára maradt a második helyen a nyerekben ülve. Kezdett szomorú alak lenni. Mikor az Argó a Margit szigetet elhagyta, a herceg oda sétált hozzá, és megveregetve paripája karcsú nyakát azt csúgál neki. Öné már a disznófejű hercegasszony. Nem az, kedves ipam uram, kiáltá gróf Sándor, s azzal sarkantyúba kapva lovát, a hajó korlátján keresztül beleugratott a Dunába. Az egész vendégsereg elszörnyedése riadt föl egyszerre. Meg kell állítani a hajót, sikoltozának a hölgyek. Csak hadd haladjon, mondá a herceg. Nem kell a lovagot félteni, ott úszik ő már a lovával a Duna közepén, még csak a kalapját sem vesztette el, s ez gyönyörű ugrás volt a hajóról a vízbe. Hanem hát minden bravúr mellett is nincsen rajta segítve. Amíg ő a partra kivergődik, amíg tovább nyargal, az alatt a gőzös rég a kikötő hídjához ért már, és a pályadé most már annál bizonyosabban el van veszve. Mikor az érdekelt nézősereg azt látta, hogy a lovag valahol a malmokon innen kikaptat a szárazra, Már akkor az Argó régen a deszka kereskedők tutajain innen járt, a kikötő hídjához közel, és még a lovagnak másfél ezer lépés volt odáig. Hanem ekkor még egy különbséget kellett Metternich hercegnek megismerni a temzei és a dunai gőzhajózás között. A temzei gőzös akárhonnan jön, egyenesen odaáll a kikötő hídja mellé. De a dunai gőzös, mikor víz mentében aláll apától, nem áll ugyanabban a tempóban a hídja mellé, mert akkor repülő híd lesz belőle, hanem elébb lekanyarodik a Rácz templom elé, onnan fölkerekezik a Rödút felé, és tipek-topok föl nagy bölcsen és okosan a víz ellenében, a kikötő hídjáig, agyba főbe dobálva kötélre kötött különcökkel az ácsorgó publikumot, amíg valaki elfogja. Szitkozódhatott aztán a herceg mindenféle nyelven, kapitány egyiket se akarta érteni, az összegyűlt néptömeg vivát rivallása egy perccel hamarabb üdvözlé a lovon érkező Sándor grófot, mint az Argót. A lovag egy ló hosszával megelőzte versenytársát. E hendikebb díja lett a szép Charlotte keze. Meg is érdemelte a gróf. Nem tudom, hányan csinálnánk ezt utána. Jókai Mór. Az úrgomba leves. Clusius, a 16. századbeli nagy botanikus, tudva levőleg Magyarországban is többször megfordult. És növényeinket gyűjtve, lerajzolva, sőt népies neveiket is följegyezve, halhatatlan érdemeket szerzett a hazai füvészet körül. Ő írja le a nagy tudományos művében, magyarországi életéből a következő anekdotáját. Emlékszem, hogy 1582-ben Szüret táján Batthyány Boldizsár, a híres török verőhős meghívásáv. Ekkor történt egy ebéden, hogy úrgomba levest tettek az asztalra. Én igen ritkán élek gombával, hát nem tudtam, hogy az úrgombától olyan sáfrány színű az a leves, és francia nyelven azt mondtam a vitéz Batthyánynak, ki a deák olasz, francia, spanyol, német és horvát nyelvet is kitűnően beszéli. Milyen sáfrányos vagy sáfránnyal festett ez a leves? Erre Batthyány Boldizsár jó ízűt nevetett, és az asztalnál ülő 8 vagy 10 nemes úrhoz fordulva így szólt. Clusius uram, és a többit is magyarul mondta, azt hiszi, hogy ez a leves a felolvadt sáfránytól ilyen színű? Erre mindnyájan kacagtak, és csodálták, hogy nem ismerem az úrgombának-e tulajdonságát, noha már egy néhány év óta szorgalmasan kutatom a magyarországi gombafajokat. A szászok elnyomása. Lekence Beszterce naszódi községben 1872 nyarán a szász pap Budaker panaszkodott Mr. Brace amerikai utazónak, hogy a szászokat nyomják a magyarok. Hány éve jöttek a szászok Magyarországba, kérdi az amerikai? 700 éve. És mégis németül beszélnek? Úgy. Akkor nem lehet okuk az elnyomás panaszára.